94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rómába, az apostolok sírjához zarándokolni nekünk magyaroknak mindig is a hitben és a történelemben való megerősödést jelentette, nyilatkozta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Nemzeti Zarándoklat nyitó szentmiséje előtt az MT-nek. Veres András püspök hangsúlyozta, a Nemzeti Zarándoklat első miséjének helyszíne a lateráni Szent János Bazilika második szilveszter pápa sírját őrzi, aki a koronát küldte a magyar király Szent Istvánnak. Szent István szándéka szerint nekünk magyaroknak kezdetektől fontos volt Róma, a Szent Péter utódjához és a négy római bazilikához való zarándoklás, jelentette ki. Hozzátettem, a Nemzeti Zarándoklat a magyarság történelmi megerősödését is képviseli, és tapasztalat az egyház egységéről. A bazilika teljesen megtelt a több mint 1500 zarándokkal, akik egy évvel a budapesti pápalátogatás után mentek el Rómába. A Szent Atya majd a delegációt csütörtökön fogadja. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 50 bázisponttal 7,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben mérsékelte mostani kamat döntőülésén. A változékony kockázati környezet továbbra is óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé, mondta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Áprilisban új szakaszba lépett a monetáris politika, a korábbinál lassabb ütemben haladva, hónapról hónapra adatvezérelten döntenek az alapkamat további mérsékléséről, ismertette Virág Barnabás. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Idén nyártól már egy hatodik kínai nagyváros, Szian is közvetlenül lesz elérhető Budapestről, ismertette Szijjártó Péter. A körülbelül 13 milliós lakosságú Xi'an, Shanxi tartomány székhelye és egyben legnagyobb városa, Pekingtől mintegy 900 kilométerre délnyugatra fekszik, fontos ipari és pénzügyi központ. Jelenleg 6000 milliárd forintnyi kínai vállalati beruházás zajlik Magyarországon, amelyek nyomán mintegy 25 000 új munkahely jön létre, a legfejlettebb technológiai színvonalat hozva hazánkba, közölte a tárcavezető, aki tárgyalt mások mellett az Országos Népi Gyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnökével is. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy Kína GDP-je tavaly 5% felett bővült, és ezt az ütemet az idei első negyedévben is tartani tudta. Egy autógyár meglátogatásakor pedig úgy nyilatkozott, a világgazdaság következő éveit, évtizedeit leginkább az elektromos autóipari forradalom határozza meg, ebben Kína egyértelműen vezető szerepre tett szert. Magyarország készíti az Európai Unió jövő évi költségvetését. Hazánk második alkalommal egy kihívásokkal teli időszakban tölti be az EU tanácsának soros elnökségét idén a második fél évben. A pénzügyminisztérium szakértői felkészültek a magyar elnökség egyik fontos feladatára, az uniós büdzsé elkészítésére. Emellett nagy hangsúlyt fordítunk majd a versenyképességi és a demográfiai kihívásokra is, mondta a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta a tanács főigazgatóját. Varga Mihály úgy értékelt, az unió folyamatosan veszít versenyképességéből a globális versenytársakkal szemben, a folyamat a járvány és a háború alatt felgyorsult. Az Európai Bizottság után a Nemzetközi Valuta Alap is megerősítette, a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, jövőre az uniós rangsor élmezőnyében lehet, közölte a tárcavezető a Facebookon. Mellékelte az IMF grafikonját, amely szerint 3,3%-os GDP bővülést várnak jövőre, ennél nagyobb növekedés csak három uniós országban, Máltán, Romániában és Lengyelországban. Az Európai Bizottság arra számít, hogy a gázárak csökkenni fognak, közölt az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint ez annak köszönhető, hogy a cseppfolyósított földgáz globális kínálata emelkedik, ami teret ad a megújuló energiaforrásokba történő befektetéseknek. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy azok, akik a koszovói szerb koordinációs igazgatóság által kiállított útlevéllel rendelkeznek, vízummentesen utazhassanak be az EU-ba. A rendelet mintegy 120 000 koszovói szerbet érint. Minden eddiginél nagyobb katonai segélyt nyújt a brit kormány Ukrajnának. A Downing Street tájékoztatása szerint a mintegy 230 milliárd forint értékű új segélyprogramban egyebek mellett 60 különböző könnyű katonai vízijármű, több mint 1600 csapásmérő és légvédelmi rakéta, Storm Shadow típusú nagy hatótávolságú irányított precíziós rakéták, 400-nál több szárazföldi katonai jármű és csaknem 4 millió kézi fegyverekhez való lőszer szerepel majd. Történt mindez azután, hogy az Egyesült Államok is bejelentette a 61 milliárd dolláros katonai segítséget. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban, csak délután este szakadozik majd fel a felhőzet, sokfelé várható eső, zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. április 24-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket Matúri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Péderi Zsoltnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a nap versét hallgathatják meg, melyben Íj és Gyula Szívem című versét Sárosi Kinga mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik, ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Györgyről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Avec le kawa, si je ne renverse pas du café sur moi, je veux plus jamais pointer à 8 heures. Ton message t'arrêtez par ton manager. Aïe aïe, aïe aïe, je veux plus allumer l'ordinateur. Passer ma journée sur mon soin de malheur. Aïe aïe, aïe aïe aïe. Que dirais-tu si pour une fois? Je traînais chez moi. Si je m'attais des séries, je coinçais la bulle au lit. Si je laissais dans l'armoire tailleur business roman. Si je remontais jusqu'au bras mon pantalon de survêtement. Je vais pas regarder dans le planning ni rencontrer la ding ding dans le building. Aïe aïe, aïe aïe. Je vais pas courir toute la journée. Dirais-tu si enfin je débranchais un petit brin? Si je sais nager des petits canards dans l'eau chaude du bain? Si je dégainais ensuite mon super fusil à pompe? Que je dirais comme ça, je t'assure? Ben ouais, sur les colombes. Et j'ai besoin enfin d'un peu de temps, mon chéri, pour enlacer mon ours en plus vautrer sur le tapis. Assez de pirouettes, assez de frustrations. Y a mon système qui plante, y a une mauvaise conception. Non, je veux pas, non, je veux pas, non, 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 je veux pas, non.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal az etetés terápiáról lesz szó. A következő percekben Bodnár Gábornéval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az jut eszembe, hogyha például egy gyermeket így kezdenek el etetni, például a hozzátáplálását így kezdik el, mert hogy így tudják lekötni. Ezzel gyakorlatilag egy lehet, hogy olyan problémát, ami nem is állt volna fönt, ezt generálják? Igen. Előhívják?
Igen. Épp a napjainkban volt a terápián egy egyéves kislány. Ugye azt is kell tudni, hogy az evésnek az egészséges életkorban is megvannak a különböző szakaszai. Tehát mikor jönnek egyévesen, 12-13 hónaposan a szülők, hogy jaj, mert még nem rág a gyerek, meg nem eszik meg mindent, meg nem is kell megenni. Tehát, hogy minden életszakasznak megvan a maga folyamata, amikor étkezzünk. Tehát, hogy az legyen a gyereknek egy örömforrás, ne egy kényszer, ne egy, hogy ne a, mit tudom én, a kockásfülű nyulat nézze a laptopon, hanem igenis, hogy legyen a kanál a kezébe, nézze a tányérját, fogja meg azt az ennivalót, érezze, hogy milyen a tapintása, igenis engedje meg a szülő, hogy megfogja, hogy a szájába vegye, hogy maszatolja, hogy
valóban egy örömforrás legyen.
És most már ami a tapasztalat, hogy az, hogy jó, nézi a mesét, és akkor gyorsan jól is lakik a gyerek. Nem, a gyereknek időt kell
hagyni. Ez nem egy olyan esemény az étkezés, amit gyorsan le kell tudni, hanem valóban legyen örömforrás. Igen, és ennek egy folyamata van, amit ki kell alakítani. De ez már gyakorlatilag a kezdeteknél, tehát akár a szoptatási folyamatnál elindul, hiszen már az anyukákat a szülés után próbálják biztatni arra, hogy próbálják merre tenni a gyermeküket. Igen. Ugye a laktációs tanácsadók
tehát
sokat segítenek ebben. De
lenni.
Sok anyuka azt mondja, hogy hát nincs tej, nem úgy jöjjön a tápszer. Tehát már itt elindul akár egy ilyen igen. probléma, egy folyamat?
Igen, elindul egy...
És
egy,
akkor nincs meg ugye a kellő türelem.
Igen, meg a kötődés sem úgy alakul ki. Tehát, hogy na, akkor legyünk túl rajta. Nem. Tehát a szoptatás, ugye, az tudjuk, hogy az anya meg a gyerek kapcsolata között is, de ugyanezt az örömöt, ugyanezt ki lehet alakítani akkor is, ha nincs tejcsi, hanem ölbevesszük a csecsemőnket, ha tápszert adunk is neki, ölbevesszük, cumis üvegből etetjük, akkor is ki tud ez a kötődés úgy alakulni, mintha szoptatnánk, de ehhez türelem és idő is, az a meghittség kell, ami azt körülövezi, hogy legyen az anyának meg a csecsemőjének én idejük, ami, és ne zavarják őket ebben.
És tulajdonképpen már itt kialakulhat egy olyan pszichés kapocs, igen. egy olyan lelki kapocs az édesanyja és a baba között, ami hosszú távra meghatározza akár a helyes táplálást igen. is, de ott van az ellentétje is, hogyha nincs szoptatás, nem megfelelő a hozzátáplálás, bejönnek a különböző okos eszközök, kütyük, akkor ezt azért nagyon el lehet rontani.
Nagyon.
Tehát van ennek egy pszichés, az etetés terápiának egy pszichés háttere, de nyilván van organikus háttere is, igen. az pedig már nyilván itt az orvosok hatásköre.
Igen, nagyon-nagyon fontos feladatunk az, hogy először is mikor ugye az evésvizsgálatra bekerülnek a gyerekek, hogy megnézzük azt, hogy az evés problémája mögött van-e organikus eredetű háttér, akár a nyelés-harapás kapcsán, hogy miért is nem eszik a gyerek, vagy miért is nem tudja megrágni azt az ennivalót. Ugye erre van nekünk van a team tagok, a gyógytornászunk, aki ugye a szájat, a száj körüli izmokat feltérképezi, van a gyógypedagógus, van a pszichológus, aki mögé néz a háttér mögé, hogy mi lehet a probléma.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban az etetés terápiáról volt szó. Az elmúlt percekben Bodnár Gábornéval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Budapest közelében aszfaltozás miatt a 10-es és a 14-es kilométer között sávelhúzással a Vásáros-Namény felé haladókat a belső sávra, illetve az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros felé a külső és a leálló sáv járható. A munka kapcsán a 12-es kilométernél lévő szilas pihenőhelyet is lezárták, ezért oda nem lehet kihajtani, de más útvonalon megközelíthető a parkoló. Burkolatfelújítást végeznek Mezőszemere térségében is, ahol a főváros felé vezető oldalt a 124-es és a 120-as kilométer között lezárták, így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak, Vásáros-Namény felé pedig a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A Budapest felé vezető oldalon a 128-as kilométernél lévő Mezőkövest Borsod-Ivánka csomópontot megnyitották, de a 122-es kilométernél lévő Mezőszemere pihenő még zárva van. A Gelei pihenő környékén a 139-es és a 147-es kilométer között szintén a főváros felé vezető sávokat újítják fel. A forgalom a Vásáros-Namény felé vezető oldal belső sávján halad, míg az ellenkező irányba tartók a külső és a leálló sávra vannak terelve. Fontos, hogy a munkavégzés miatt Budapest felé a Gelei pihenő nem használható. Új terelést építettek ki a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a 155-ös és a 157-es kilométer között, ahol a külső és a leálló sávot lezárták. A munka kapcsán lezárták a 156-os kilométernél lévő helyő Papi Mezőcsát csomópontot is. Kerülni az autópályán tovább haladva a 164-es kilométernél lévő csomóponton keresztül lehet. Burkolatjavítás miatt forgalomterelést építettek ki a 175-ös kilométernél lévő Polgár csomópont és az M35-ös autópálya elágazása között. A Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták, így a 172-es és a 185-ös kilométer között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom, irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán a 183-as kilométernél lévő Görbeházi benzinkutas pihenőt is lezárták. Tankolási lehetőség csak jóval előtte a 142-es kilométernél a Gelei pihenőhelyen van. A munka miatt a polgári csomópontot is lezárták a Vásáros-Namény felé vezető oldalon. A 3-as főúton Gyöngyös térségében a 80-as kilométer közelében építési munka miatt mindkét irányban útszűkületre készüljenek. Szintén a 3-as főúton Miskolc déli határában felújítják a Harsányi úti felüljárót, a 179-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. A felújítás miatt a Harsányi felüljáró sem használható. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 142-es kilométernél a vasúti felüljárót javítják, félpályás lezárás mellett dolgoznak. Kisújszállás térségében a 149-es kilométernél hídfelújítás miatt van félszélességű lezárás. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma nagy részt borult lesz az ég, de napközben az Alföldön, délutántól pedig már Borsodban is szakadozik, vékonyodik, gomolyosodik a felhőzet. Egyre inkább csak az ország északi felén valószínű eső, zápor az északkeleti-keleti megyékben néhol zivatar is lehet. Az északi középhegységet kivéve többfelé megerősödik a nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon, Budapest körül és északon 7 és 13, az Alföldön 12 és 19 fok között alakul. Csütörtökön a legtöbb helyen éjszaka már csökken a felhőzet, napközben gomoly felhőképződés várható, általában sok napsütéssel, de kisebb körzetekben felhős maradhat az ég. Elszortan ugyanakkor zápor kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A minimum hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy előfordulhat. A csúcshőmérséklet általában 12 és 17 fok között valószínű, a felhősebb tájakon lehet ennél hűvösebb. Pénteken gomoly felhős napos időre számíthatunk csapadék nélkül. A délnyugatira délire forduló szél több felé megélénkül, a Dunántúl néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy előfordulhat. Délutára 14 és 19 fok közé melegszik fel a levegő. Térségünk fölött áthaladó ciklon miatt mind a hideg, mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás ingadozás. A közlekedésben résztvevőktől fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. A pollenterhelés az elkövetkező napokban a csapadék és a lehűlés hatására várhatóan továbbra is viszonylag alacsony. Bár visszaesett a pollenterhelés, még mindig egyszerre többféle allergén virágpora található meg a levegőben, országosan tüneteket okozó koncentrációban. A tölgy és a fenyőfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, esetenként elérheti a magas szintet. Az eperfaféléké és a kőrisé, a dióé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a platán, a nyír, a ciprus és tiszafafélék, a komlógyertyán, valamint a bükk és a vadgesztenye virágpora. A fák közül csökkenő mennyiségben, de még jelen van néhány szem, a juhar és a fűz pollenjéből is. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a sásfélék és a gyékény pollenje. Továbbá a koranyári allergének közül már a csalánfélék, a pázsitfűfélék virágpora, melyek mennyisége fokozatosan emelkedik, és helyenként már a tüneteket okozó szintet is elérheti, valamint a libatopfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak és az útifű pollenje is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Íjes Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott. És ott vénül meg, ott lesz halott. És örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
Íjes Gyula, szívem című versét Sárosi Kinga mondta el. Íjes Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, Dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja. 1916-ban szülei elváltak, ő anyjával Budapestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-ban és 19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni. 4 év alatt nemzedékének egyik legismertebb alkotójává vált. 4-szer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége. 1937-től a Nyugat Társ szerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője lett. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő, 1948-ban pedig lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, később még 2-szer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és máshol számos kitüntetéssel ismerték el. 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Április 23-án, Szent György napján ünnepli Ferenc pápa névnapját. Isten éltesse a Szent Atyát. A pápa a 7. Piuszra emlékezett. A szeretett közösség embere volt a nehéz időkben. Hálaadó magyar nemzeti zarándoklat a tavaly április végi pápa látogatás kegyelméért.
Április 23-án, Szent György napján ünnepli Ferenc pápa névnapját. Isten éltesse a Szent Atyát. Ferenc pápa 2016-os rendelkezése értelmében április 23-a ünnepnap a Vatikánban. Így van ez most is, Szent György liturgikus emléknapján, hiszen Ferenc pápa keresztségben a Jorge, vagyis György nevet kapta. A világ számos részéről érkeznek a jó kívánságok a Szent Atyának. Az olasz államfő is elküldte üzenetét, melyben az igazságosság és a béke áldását kéri hívőkre és nem hívőkre a pápa felhívásai nyomán. Imádság, közösségi média, levelek, üzenetek formájában tudatják a valós és virtuális világ csatornáin az emberek Ferenc pápával, hogy szeretik őt, és imáikba foglalják neve napja alkalmából. Sergio Mattarella, olasz köztársasági elnök üzenetében az olasz nép jó kívánságait tolmácsolja Ferenc pápának, jó egészséget kívánva neki. Ahogy nemrég ön is nyilatkozta, senki nem szabad, hogy fenyegesse más létezését, utalt az elnök a pápa közelmúltbeli szavaira a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Még ezt az alapvető szabályt, az emberi együttélés minimális szintjét is megkérdőjelezi a drámai nemzetközi helyzet, különösen a Közel-Keleten, melyet erőszak, összeütközés, bosszú vágy sújt, írja üzenetében Mattarella elnök, aki dicséri Ferenc pápa felhívásait a testvériség szálainak megőrzésére. Ezek a felhívások emberek millióinak lelkiismeretéhez szólnak valamennyi kontinensen, hívők és nem hívők számára az igazságosság és béke termékeny magvait jelentik. Szent György ünnepén tehát az államfő az olasz nép támogatásáról és elismeréséről biztosítja Ferenc pápát magas szintű apostoli küldetésében. Az elmúlt években a Szent Atya ajándékokkal kedveskedett névnapján a fiataloknak 6000 rózsafüzért kaptak ajándékba a milánói zarándokok, a hajléktalanoknak, rászorulóknak, nekik fajlaltot osztottak. De a Covid idején 600 szegénynek adták be a második oltást a Vatikánban, mint ahogy az egyik évben óriás csoki tojást is vitt a hajléktalanoknak a pápa főalamizsnása. Ferenc pápa szülei José Mario Bergoglio és Regina Maria Sivori Argentínában kötöttek házasságot, és elsőszülött gyermeküket, aki 1936. december 17-én született, György, azaz Jorge névre keresztelték. A pápa édesapjától örökölte a Bergoglio családnév mellett a Mário másodkeresztnevet, ami Ferenc pápa Szűz Mária iránti buzgó tiszteletében is kifejeződik. A 8 napos kisfiú keresztelőjét a Buenos Aires-i Borromeo Szent Károly plébánián 1936. december 25-én éppen karácsony napján végezték. Szent György a 3. században élt, a Római Impérium katonájaként teljesített szolgálatot és Diokleciánus császár alatt szenvedett vértanúságot. Az egész kereszténység keleten és nyugaton egyaránt szentként tiszteli. Egyike a leghíresebb katonaszenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovak képében ábrázolják, és számos ország és város védőszentjeként is tiszteli. Egyike a 14 segítőszentnek. Őt tiszteli védőszentként többek között Anglia, Portugália, Aragónia, Katalónia, Litvánia, Szerbia, Görögország, Grúzia és Etiópia, csak úgy, mint Barcelona, Moszkva, London, Freiburg im Breisgau, Ljubljana, Genova, Ferrara, Reggio Calabria, Isztambul és Beirut városa. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége hallgatóinkkal együtt Isten áldását kéri Ferenc pápa életére és péteri szolgálatára, névnapja Sárkányölő Szent György liturgikus emléknapján. Szent György, nagyvértanú katona, legendája szerint a keresztségben a Georgios, a földművelő nevet kapta. Keresztény nevelésben részesült, majd katona lett, s Diokleciánus császár alatt szolgált. Szent György a keresztényüldözés kitörésekor magasrangú tisztként a vagyonát szétosztotta a szegények között, s a császári udvar előtt megvallotta hitét. Nem volt hajlandó áldozni az isteneknek, ezért halálra ítélték. Egyike a 7 nagyvértanúnak és a 14 segítőszentnek. Tisztelete keleten és nyugaton egyaránt egyetemes jellegű, Szent koronánkon is látható Szent György Hagios Georgios felirattal, kezében lándzsával és pajzsal. Istenünk, magasztaljuk isteni hatalmadat, amely erőt adott Szent Györgynek, hogy kövesse a szenvedő Krisztust. Gyöngeségünkben legyen számunkra erőforrás az ő példája. A mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.
A pápa a 7. Piuszra emlékezett, a szeretett közösség embere volt a nehéz időkben. Ferenc pápa szombaton olasz zarándokokat fogadott audiencián a Cesena Sarsinai, Savonai, Imolai és Tivoli egyházmegyékből. Emlékeztette őket Isten szolgája, 7. Piusz pápa örökségére, aki az evangélium bátor tanúságtevője volt a küzdelmek és a megosztottság idején. Ferenc pápa szombaton tiszteletét fejezte ki Isten szolgája, 7. Piusz pápa a rendíthetetlen hit és az egyháza iránti elkötelezettség példája iránt, akit 1800-ban Európa és az egyház történelmének egyik legviharosabb évében választottak meg pápának. Ezt az időszakot a francia forradalom és Napóleon uralma jellemezte. Niccolò Maria Luigi Chiaramonti Barnaba, 7. Piusz, bencés szerzetes és neves teológus elődjével, 6. Piusszal együtt rendíthetetlenül ellenezte Napóleonnak az egyház leigázására tett kísérleteit, amely miatt 1809-ben letartóztatták és bebörtönözték. A Cesena Sarsinai, Savonai, Imolai és Tivoli olasz egyházmegyék 7. Piusz pápa halálának 200. évfordulójára emlékeznek.
Sempre mantenuto intatta anche a costo di grandi sacrifici la sua dedizione a Dio e alla Chiesa.
A zarándok csoporthoz intézett beszédében a pápa emlékeztetett arra, hogy Isten és az egyház iránti elkötelezettsége rendíthetetlen maradt, még a letartóztatása pillanatában is, amikor visszautasította a neki felajánlott kompromisszumot, mondván nem lehet, nem kell, nem akarjuk. Ferenc pápa 19. századi elődje életében elmélyülve utalt arra, hogyan tett tanúbizonyságot 3 kulcsfontosságú értékről, amelyek személyes és közösségi hitünk útján is elengedhetetlenek.
La comunione, la testimonianza e la misericordia.
A szeretet közösség, a tanúságtétel és az irgalom. A pápa szerint 7. Piusz a szeretet közösség kitartó támogatója és védelmezője volt, a heves küzdelmek és a megosztottság idején. Az egység védelmében tanúsított higgadt és elszánt kitartásával képes volt átalakítani azoknak az arroganciáját, akik el akarták szigetelni őt, olyan lehetőségé, amely által újra fellendíthette az egyház iránti elkötelezettség és szeretet üzenetét, amelyre Isten népe lelkesedéssel válaszolt. Az eredmény egy anyagilag szegényebb, de erkölcsileg összetartóbb, erősebb és hitelesebb közösség lett, jegyezte meg Ferenc pápa. Példája ezért ma is arra buzdít bennünket, hogy legyünk az egyház egységének építői, vagyis teremtsünk szeretett közösséget, segítsük elő a kiengesztelődést, mozdítsuk elő a békét, és legyünk hűségesek az igazsághoz a szeretetben. Az egyik dolog, ami sokat segít a szeretett közösségben, az az, hogy jól tudjunk beszélni. A kritika, a pletyka ezzel szemben rombolja a szeretett közösséget. Amikor úgy érzed, hogy rosszat akarsz beszélni valaki másról, harapd meg a nyelved, és ezzel nagyon jót teszel a közösségért és az egységért, mondta a pápa. Hetedik Pius egy szelíd ember, az evangélium bátor hirdetője volt, szavaival és életével, folytatta Ferenc pápa. Erről tanúskodnak pápasága elején a választó bíborosokhoz intézett megjegyzései, amikor hangsúlyozta, hogy példát kell mutatni alázatban, szerénységben, türelemben, szeretetben és minden papi kötelességben, hogy megőrizzük az egyház hiteles dimenzióját.
Egli ha realizzato questo suo ideale di profezia cristiana, vivendolo e promuovendolo con dignità nella buona e nella cattiva sorte.
A keresztény profécia ezen eszményét egész életében méltósággal, jó és rossz időkben, személyes és egyházi szinten is megélte, még akkor is, amikor ez összeütközésbe hozta korának hatalmasaival. Végül Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a napóleoni uralom idején tapasztalt nehézségek ellenére hetedik Pius különös figyelmet fordított a rászorulókra, és széleskörű társadalmi reformokat hajtott végre, amelyek emancipálták a szegény parasztokat, eltörölték a kiváltságokat és a kínzás gyakorlatát. Ugyanilyen irgalmasságot tanúsított üldözői iránt. Bár határozottan elítélte hibáikat és visszaéléseiket, megpróbálta nyitva tartani velük a párbeszéd csatornáját, és mindenekelőtt mindig felajánlotta a megbocsátását. Beszédének végén Ferenc pápa arra kérte az olasz zarándokokat, hogy elmélkedjenek arról a sok értékről, amelyeket Isten szolgája hetedik Pius emléke idéz fel bennünk. Az igazság, az egység, a párbeszéd, a legkisebbre való odafigyelés, a megbocsátás iránti szeretet és a béke elszánt keresése. Jót tesz, ha elmélkedünk rajtuk, befogadjuk és tanúságot teszünk róluk, hogy a szelídség és az áldozatkészség stílusa növekedjen bennünk és közösségeinkben. Zárta gondolatait Ferenc pápa, hetedik Pius pápa halálának 200. évfordulója alkalmából mondott beszédében.
Hálaadó magyar nemzeti zarándoklat a tavaly április végi pápalátogatás kegyelméért. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2023. április 28-a és 30-a között tett Ferenc pápa apostoli látogatást Magyarországon. A Szentatya látogatásának egyik különlegessége az a tény, hogy Ferenc pápa két évvel korábban Budapesten, a 2021. szeptember 12-én a Hősök terén tartott ünnepségével lezárta az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, amelyet szeptember 5-e és 12-e között tartottak. Ferenc pápa akkor megígérte, hogy szándéka szerint szeretne visszatérni Magyarországra, de immár egy, külön az országnak szóló apostoli látogatás keretében. Az ígéretből valóság lett tavaly április végén, amely látogatása ő maga sokszor utalt, és mindig nagy szeretettel és hálával gondolt vissza az együtt töltött napokra, és a számára oly megtisztelő, örömteli látogatásra. Ennek múlt hét szombatján is jelét adta, amikor kiakatáson fogadta a vatikáni apostoli palotában a fennállása 70. évfordulóját ünneplő Pápai Történettudományi Bizottság 35 tagját, köztük Molnár Antal történészt, a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatóját. Az audiencia végén, amikor a bizottság tagjai személyesen bemutatták a pápának, Molnár Antalt magyar történész nevének hallatára két kézzel megszorította a professzor kezét, aki megköszönte neki a tavalyi budapesti látogatást. Ez a mozzanat kimaradt a Molnár Antallal készített interjúból, de amit ő még a búcsúzáskor a rádió portáján elmesélt. A Szentatya örömteli arccal fogadta a szavaimat, majd hozzátette, hogy ő is köszöni a szíves vendéglátást. Bizonyára már annak a tudatában, hogy a hét csütörtökén most ő fogadja egykori vendéglátóit. A római magyar nemzeti zarándoklatot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szervezte és hirdette meg hónapokkal ezelőtt, amire szeretettel várták a magyar hívek jelentkezését. A zarándokok zöme az anyaországból érkezik, de Erdély, a Partium, Felvidék és Délvidék magyar katolikusai is képviseltetik magukat, sőt meg a prágai magyar katolikus közössége csoportja is jelen lesz a római eseményeken, amelynek programja a következő. Április 23-án kedden délután 4 órakor a pápa római székesegyházában, a lateráni Szent János bazilikában tartják a nyitó szentmisét, amelynek főcelebránsa Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, természetesen a budapesti házigazda Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és szinte az egész Magyar Püspöki Konferencia tagjai jelenlétében. A magyar katolikus papságot mintegy 80 pap képviseli, akik többnyire saját plébániai csoportjai kíséretében érkeztek. Az első helyszín, a lateráni bazilika azért is beszédes a magyar közösség számára, hiszen Szent István királyunk ország alapítása idején követei ide érkeztek az akkor itt székelő II. Szilveszter pápához, és aminek gyönyörű emléke márványdomborművel és ékes felirattal mind a mai napig látható a lateráni bazilika jobboldali mellékhajójában. Szerdán, április 24-én 9 órakor találkozik a Magyar Nemzeti Zarándoklat 1200 tagja a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában, ahol Udvardi György, veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese mutat be szentmisét a népek apostolának szentelt templomban. Ezt a bazilikát jól lehet 1823-ban leégett, eredeti formájában építették újjá, így a tágterű, öthajós templom hűen felidézi az ősi római bazilikák hangulatát és lelkiségét is. A Nemzeti Zarándoklat csúcs eseménye április 25-én csütörtökön a reggeli és délelőtti program a Vatikánban. A Szentatya reggel 8 órakor magánkiallgatáson fogadja Sulyog Tamás magyar köztársasági elnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel a vatikáni államközi és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával folytat tárgyalásokat. Az 1200 magyar zarándokkal, köztük a papokkal és püspökökkel Ferenc pápa 6. Pál aulában találkozik reggel 9 órakor, ahol a köszöntése után beszéddel fordul hozzájuk. A pápai kialkotás követően a magyar zarándokok átvonulnak a szomszédos vatikáni Szent Péter bazilikába, ahol terv szerint 11 órakor Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek mutat be szentmisét püspöktársai koncelebrációjával. Ezzel az ünnepi szentmisével ér véget a hálaadó magyar nemzeti zarándoklat. A szervezők előre gondoskodtak egy megkülönböztető jelről, amely egyúttal a szentmisékre való bejutásra is feljogosít, ez pedig egy fehér sál, aminek felirata a Krisztus a mi reményünk mottóval visszautal a tavalyi budapesti pápa látogatásra, annak logójával együtt, ami a Lánchídra, Krisztus keresztére és az eukarisztiára emlékeztet. A fehér sál másik sarkában a felirat Nemzeti Zarándoklat 2024. április 23-25. A három nap fő eseményein kívül a magyar zarándokok kisebb csoportokban felkeresik a Santa Maria Maggiore bazilikát, mert a három másik szentmise templomaival együtt ezek adják azt a négy pápai bazilikát, amelynek imádságos lelkületi meglátogatása a római zarándokok ősidők óta kötelező programja. Kedves hallgatóink, kérjük, hogy imádsággal kísérjék a római nemzeti zarándoklat eseményeit. Magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Most keljetek fel, még ti csendesek mind, és együtt örvendjünk boldogan. Egy új szület kis gyermekre tekint, az égi béke közöttünk van.
Halleluja!
Csak ő a derő,
csak ő a derőt, újulás,
csak ő a derő,
csak ő a derő, mint biztatás.
Halleluja,
halleluja, Isten nem hagy el,
halleluja,
halleluja, Jézus küldte el,
csak ő a derő,
csak ő a derőt, újulás,
csak ő a derő,
csak ő a derő, mint biztatás.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangélium nem követi időrendben az előző napi részleteket, de gondolatában azok folytatása, mert itt is Jézus küldetéséről, a fiú és az atya egységéről van szó. A helyes értelmezéshez jó tudnunk, hogy János evangéliuma az első század vége felé keletkezett. Az apostoli időkben komoly problémát okozott a zsidók hitetlensége, Jézus elutasítása. Az első keresztény közösségeket, amelyek tagjai között egyaránt voltak a zsidóságból és a pogányságból megtértek, mélyen foglalkoztatta az a kérdés, hogy miért nem fogadta el az egész választott nép Jézus személyét. Miért utasították el őt a vallási vezetők? Miért nem hitték el, hogy valóban ő a messiás? A kérdés titkát csak fokozta az a jelenség, hogy egyre többen lettek keresztények ki a pogányok közül, s az évszázad végére már nagyobb számban voltak, mint a zsidó vallásból megtértek. Szent János evangélista e helyen egy olyan beszédet közöl Jézustól, amelyikben utalás szerepel arra vonatkozóan, hogy küldetése nem csupán az ószövetségi választott néphez, hanem az egész emberiséghez szól. Isten fiának világossága minden ember felé kiárad, mert az atya mindenkit hív az üdvösségre, az örök életre. Az üdvösség feltétele, hogy az emberek hittel elfogadják az ő küldöttét, Jézust. Ez természetesen napjaink nemzedékére is érvényes.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekeskönyv 102-es, a Szent vagy Uram 142-es, végül az Éneklőegyház énekeskönyv 223-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 102-es, a Szent vagy Uram 142-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 223-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Thank you.
megváltó Istenünk. Alleluja, alleluja. Föltámadt itt van most velünk. Alleluja. Hirdetik fényes angyalok. Alleluja.